Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Tizennyolc óra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a mezőkövesdi Szent László plébánia ima csoportjával imádkozhatnak együtt.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd meg a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Az első tizedben Ferenc pápa júliusi ima szándékára imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a betegek kenetének szentsége közvetítse az Úr erejét az abban részesülőknek és szeretteiknek, és egyre inkább az együttérzés és a remény látható jelévé váljon mindenki számára.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
A második tizedben kérjük a szüzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
Amen.
A harmadik tizedben imádkozzunk mindazokért, akik valamilyen módon elkötelezték magukat Krisztusnak. Azt kérjük számukra, hogy a szeretet erős maradjon bennük.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronázta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronázta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronázta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronázta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronázta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
A negyedik tizedben fohászkodjunk azért, hogy bizalommal tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, mint országunk és népünk nagyasszonyát és pártfogóját, és álhatatosan kérjük segítségét, hogy életünk Isten bölcsessége és szeretete szerint alakuljon.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Az ötödik tizedben imádkozzunk azokért a népekért, akik most harcban állnak egymással, hogy a háborúskodás megszüntetésével békében éljenek egymással, hogy a mennyország királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke ajándékát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítetted.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rám érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának előimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, rózsafűzéri imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a mezőkövesdi Szent László plébánia imacsoportjával imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A Szent István Rádióban.
Isten lelke, aki az idő kezdetén a vizek felett lebegett, továbbra is jelen van, fényt és rendet hozva életünkbe, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Csak nem 1000 magyar cserkész gyűlt össze a világ több kontinenséről a külföldi Magyar Cserkész Szövetség jubileumi nagytáborán, amely augusztus 4-éig tart New York államban. A Sík Sándor Cserkész Parkban július 25-én kezdődött eseményre az Egyesült Államok mellett Kanadából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Ázsiából, valamint Európából és azon belül a Kárpát-medencéből érkeztek cserkészek, akik 10 nap alatt külön csoportokban foglalkozásokon vesznek részt. A jubileumi nagytáborokat hagyományosan 5 évente rendezi meg a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség. Az idei tábor ugyanakkor a 2020-ra tervezett esemény pótlása, amit akkor a koronavírus járvány miatt halasztottak el, és most sikerült megszervezni. Pignicki Eszti, a 2024-es tábor parancsnoka a távirat irodának elmondta. A tábort a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség szervezi, részben az anyagi hátteret is biztosítja, amihez hozzájárulnak a tábordíjak és a diaszpóra tagjaitól érkező támogatások. A gazdasági növekedés a második negyedévben az előzetes várakozásoknál alacsonyabb volt, ami külső tényezőkre vezethető vissza. A magyar gazdaság fundamentumai stabilak és erősek. A GDP visszapattintását az export gyengélkedése miatt az ipar hátráltatja. Állapította meg Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a második negyedévi GDP adatokhoz fűzött kommentárjában. Hozzátette: a kormány várakozásai szerint az amerikai elnök választás után ősszel már nem háborús, hanem olyan békeköltségvetést tud az országgyűlés elé terjeszteni, amely a kis- és középvállalkozásokat és a családokat célzó akcióterveken keresztül gyors lökést ad majd a gazdaságnak, elősegítve a 4%-os GDP növekedést, amelynek jövő évi elérésében a kormány továbbra is bízik. Mindezt inkluzív módon megvalósítva, az alulról nyitott középosztályt erősítve, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei részesüljenek a békével együtt beköszönő konjunktúrából, fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter. Továbbra is bővül a magyar gazdaság, a növekedési kilátások bizakodásra adnak okot, mondta a megjelent GDP adatokra reagálva a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. A Központi Statisztikai Hivatal első becslése szerint a GDP volumene 2024 második negyedévében a nyers adatok szerint 1,5%-kal nőtt a tavalyi azonos időszakhoz képest. Varga Mihály szerint a friss adatok annak ellenére is kedvező képet mutatnak, hogy a külső feltételek továbbra sem kedvezőek, hiszen az ipari termelésen túl a magyar kivitel felvevő piacait, az európai gazdaságokat is visszafogja, hogy az ukrajnai háború még mindig nem zárult le. Kedvező körülmény ugyanakkor, hogy az elmúlt időszakban a kormány megerősítette az államháztartás egyensúlyát. Idén 1000 milliárd forinttal nőtt a költségvetés mozgástere, így a nehéz külső helyzet ellenére egyre stabilabbak a növekedési kilátások, tette hozzá. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, száraz idő várható gyenge széllel. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyeken ennél pár fokkal hidegebb, a vízpartokon, magaslatokon melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 30 és 35 fok között alakul. Híreket hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy olasz kortársíró, Elena Ferrante, nápolyi regények tetralógiájának első részéről, a Brilliáns barátnőm című művéről beszélget Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien.
Ezen a héten egy olyan írónő művéről fogsz beszélni a hallgatóknak, aki kortárs, mondhatjuk, hogy kortárs írónő, de egy titok is övezi az ő személyét. Mesélj erről!
Elena Ferrante-nak a Brilliáns barátnőm című kötetét hoztam, ami egy 4 kötetes sorozatnak, egy tetralógiának az első része, az első kötete. És hogy mi is a titok, hogy ugye az ő neve, ez nem az ő valódi neve, hanem ez az írói álneve, hogy ő kicsoda is pontosan, én úgy nem tudom, én úgy azt gondolom, hogy nagyon sok feltételezés volt már arra nézve, hogy ki lehet ő valójában, vagy egy nagyon népszerű író, az elmúlt 20 évnek végül is egy kiemelkedő olasz írója, aki különféle nemzetközi könyvlistáknak az élén volt, rengeteg díjat elnyertek a művei, különösen ez a 4 kötetes sorozat, ami úgymond ilyen nápolyi regények folyammal is nevezhető. És amúgy én is olvastam azt, hogy nyomoztak, hogy ki lehet ő, hogy valószínűleg irodalmat tanult. Tehát például, mondjuk megnézzük az ő életrajzát, akkor azt látjuk, hogy 1943-ban született, ami azt jelenti, hogy most 81 éves, ez akár hihető is lehet. Nyilván, hogyha valaki elolvassa az ő műveit, mondjuk az összes megjelent regényét, akkor abból van egy képe arra nézve, hogy milyen is lehet ő. És az oknyomozók is így próbáltak rátalálni, hogy ki is lehet ő, hogy mit tanulhatott. Nyilván az írásaiból látszik, azért van egy igen magas irodalmi műveltsége, tehát valószínűleg egy ilyen magasabb iskolai végzettséggel rendelkező. Egyébként én is kíváncsi voltam, hogy így ki mit talált az ügyben, és akkor van, aki egy fordítót gyanít az ő neve mögött, van, aki a kiadónak a mindenféle kiadásait vizsgálgatta. Tehát főleg, amikor a nápolyi regényeknek a sikere úgy megjelent, akkor egyre több ember, főleg tényleg ilyen újságírók kíváncsiságát keltette fel az, hogy ki lehet az, és mindenki meg akarta írni, hogy ki az, tehát lényegben le akarták leplezni. De én azt gondolom, hogy az olvasók jelentős részének teljesen mindegy, hogy ki írta a könyvet, és egyébként meg azt olvastam róla, hogy ő régebben, tehát ugye a 90-es évek elején jelentek meg az ő regényei először, tehát az azt jelenti, hogy ő már egy nagyjából 50 éves nő lehetett, hogy még régebben adott interjúkat, de úgy, hogy nem mondta meg a nevét, tehát ilyen anonim interjúkat, tehát azért bizonyos dolgokat lehet róla tudni, de valahol meg azt is kimondta, hogy az, hogy elkészült egy könyv, azt megírta, de lényegtelen, hogy kinek az arca van mögötte. Mert ez a könyvhöz nem ad hozzá, és nem is vesz el tőle. De és én is azt gondolom, hogy most, ha látnánk egy arcot, vagy tudnánk róla valamit, igen, sokszor szoktunk beszélni az íróról, az íróknak az élet történetéről, hogy mi milyen módon jelenik meg az adott regényben, de egyébként nem biztos, hogy szükséges erről mindig.
Egy emberi természetes kíváncsiság hajtja a mai kor embereit, olvasóit, hallgatóit, hogy vajon ki lehet, aki írta, vajon mit lehet róla tudni. Sokszor szeretjük egy-egy írónak, költőnek a magánéletét is így tudni, látni, hogy van-e gyereke, házas-e, hogy él. És amit ugye sokszor kedvelnek az emberek, az meg már a bulvár, de valóban, amit mondasz, hogy ez semmivel többet nem ad, és nem vesz el egy adott műnél. Ezért még elmondható az is, hogy ez az írói álnév gondolata, vagy ez az írói álnév dolog, ez nem új keletű. Tehát, hogy többször találkoztunk már vele a tanulmányaink során is, a magyar irodalomban is, hogy sok írónk adott meg álnevet, vagy álneveket, tehát, hogy van, aki akár többet is használt. Valóban kirajzolódik egy kép, hogy valószínűleg ő ki lehet azokból a tényekből, amiket, vagy azokból a gondolatokból, amiket tőle elolvasunk. Említetted, hogy olasz származású, és visszarepít egy kicsit korábbi korokba, 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekbe is akár. Ez a Brilliáns barátnőm mikor, hol játszódik, mit lehet róla tudni?
A Brilliáns barátnőm az az 50-es évek Nápolyának az életét mutatja be. Lényegében gyerekek, kislányok vannak a középpontban, és ők mondjuk 10 és 15 éves koruk közötti időszakában játszódik ez a kötet, tehát lényegében ez így az 50-es éveknek a közepét jelenti, és szerintem nagyon érdekes, hogy tehát amit mondtál is, hogy és szoktunk arra beszélni, meg mindenkit érdekel, hogy ugyanaz író ki lehet, hogy mint, milyen életet élt, stb. Nyilván, hogyha hiszünk annak az információnak, amit ő egyszer mondott magáról, 43-ban született, akkor lényegében ez az ő saját gyerekkorának a világa, a saját gyerekkorának az élete lehet, de ezt csak feltételezzük. Tehát igazából én ezt most tényleg úgy mondom, hogy nem tudom, én ezt feltételezem. Igazság szerint nekem ez az első könyv, amit olvastam tőle. Már nagyon sokat hallottam a szerzőről, és valóban Magyarországon is az elmúlt években sokáig a sikerlisták élén volt. Nagyon sok pozitív kritikát lehetett róla hallani, olvasni, de aztán valahogy úgy mindig halogattam, és most a közelmúltban előkerült a könyv, vagy a könyvek úgy előkerültek a polcomon, hogy na akkor most már tényleg el fogom ezt olvasni, és nagyon pozitívan csalódtam benne ahhoz képest, hogy miket olvastam és hallottam róla. Ugye sokszor azt, hogy mondjuk egy sikerlista élén van egy kötet, az lehet, hogy éppen egy nagyon jó marketing miatt van. Számomra ez nem a marketingről szól, hiszen én úgy érzem, engem megragadott az a szellemiség, amit az írónő közvetíteni szeretett volna nekünk, és egy tényleg olyan regényt, olyan történetet olvashatunk benne, ami talán mindenkinek az életében egy kicsit úgy jelen van, és tényleg ilyen egyszerű, átlagos gyerekekről, átlagos családokról van szó, nápolyi családokról, ami ugye azért fontos, hiszen ugye Olaszországban nincs meg az az igazi egységes nemzettudat, identitástudat, mint ami mondjuk Magyarországon van, hiszen egy észak-olasz, egy dél-olasz, vagy egy római teljesen máshogy beszél, nagyon sok mindenről máshogy gondolkodik, sokszor, mint hogyha nem is ugyanazt a nyelvet beszélnék, és ez például ebben a regényben is nagyon sokszor megjelenik az, hogy az iskolában az olasz nyelvet használják, míg otthon a tájnyelvet, nápolyi, igen. A nápolyi tájnyelvet, és ezt tényleg, hogyha valaki egy kicsit ismeri az olasz nyelvet, és tényleg északra megy, Rómába megy, délre megy, akkor, vagy egy onnan jövővel találkozik, akkor azért lehet látni, mennyivel másabb dialektust használnak.
Érdekes ezt, ahogy említed, hogy a könyvlapjain valóban sokszor helyet kap az, hogy amikor átváltanak irodalmi olaszra, vagy nevezhetjük így, és ennek is van jelentősége, hiszen amikor ezt a nápolyi tájnyelvet, nyelvjárást használják, ezek a munkások, vagy a telepen élők jelzi, hogy ki milyen társadalmi rétegből származik, vagy mennyire tanult, vagy mennyire tudott tanulni, hiszen említett, hogy gyerekekről szól, két gyerekről szól, és nekik a közvetlen környezetükről. Mit lehet tudni róluk, hiszen nagyjából ugye említetted, hogy a Elena Ferrante valószínűleg egy tanult, művelt, intelligens nő, viszont az akkori Nápolyról nem ezt a képet festi le azért. Legalábbis a közvetlen környezetéről a szereplőknek.
Így van, ugye ez egy igazi nápolyi telepi regény lényegében, tehát a főszereplőink, illetve a családjaik és az ő kapcsolati rendszerük az abszolút mértékben a telepen van. Meg is jelenik egyébként a regénylapjain az, hogy mikor hagyják el először a telepi életet, és hogy milyen furcsa nekik a világ másik oldal, vagy akár a tenger, pedig egyébként közel voltak a tengerhez. De hogy az ő életük az egy nagyon szűk kis térben játszódott, ez nyilván az otthon, a boltok, az iskola, viszont ugye ebben az időben hiányzott itt a szociális ellátórendszer, tehát mai szemmel azt mondanánk, hogy nagyon nehéz körülmények között éltek, ettől függetlenül egyébként boldogok voltak, de küzdöttek a szegénységgel. Nyilván a háború utáni szegénységgel iskolázatlanok voltak, és azért már ebben az időben is a tanulás az egy kicsit, mintha ilyen felértékelődött volna. Tehát például, hogy kicsit konkrétan fejtsem ezt ki, ugye a főszereplő az két kislány, az egyik az Elena, a másik pedig hát Elena szerint Lila. Tehát, hogy nyilván nem ez volt a neve, de mindig úgy hívta. És hogy például itt a két kislány nagyon sokat versengett egymással a tanulásban. Lilát nem engedték tovább tanulni, de egyébként egy nagyon tehetséges, és folyamatosan versenyre buzdította Elenát, aki lehet, hogy ugyanolyan tehetséges volt, de lehet, hogy kicsit gyengébb tanuló lett volna, ha nincs neki az az ellenfel, aki folyamatosan motiválja, folyamatosan felhúzza, és egyébként a regényben folyamatosan érződik az, hogy mit jelent az a lehetőség, mondjuk valaki tovább mehet középiskolába, latin tanulhat, majd elmehet gimnáziumban, ahol görögöt is tanulhat, angol nyelvet, idegen nyelveket, illetve olyan tárgyakat, amiket az alsófokú oktatásban nem volt lehetőségük tanulni, és hogy például milyen fontos szerepe volt itt a tanítóknak, tanároknak, akik biztatták arra a szülőket, hogy igen, nagyon nehéz, hiszen költséges volt az oktatás. Nagyon szegény családokról volt szó, tehát nekik ez egy nagyon nagy teher volt, hogyha valaki a gyerekét tanítatni akarta, ráadásul lányokat. De Elenának a családja mégis megengedte, megpróbálta megengedni magának azt, hogy ő juttassa, és ugye ennek az volt a feltétele, hogy jól kell neki tanulni. És annyira jól tanult, hogy a legjobbak között volt. És hogy ezt folyamatosan így motiválta, és azért nem tudom, hogy a többi három kötetben hogyan fog folytatódni a történetet. Most erről úgy beszélünk, hogy én csak az első kötetet olvastam, de hogy én azt gondolom, hogy azért a tanulásnak, a tudásnak itt majd még fontos szerepe lehet, hogyha az eddigi esemény sorokraból próbálok kiindulni és következtetni a folytatásra.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat.
Nagyon sok pozitívumot soroltunk a műről, az írónő tehetségéről, méltattuk az írását. Viszont egy nehézségként azért én azt megemlíteném, hogy magyar olvasóként a sok család, a sok olasz név azért okozhat esetleg egy kis kihívást, viszont erre az írónő adott egy kis segítséget, vagy esetleg a szerkesztők, a magyar szerkesztők, ezt nem tudom, hogy az olasz műnél is így van-e, hogy az elején felsorolja a neveket és a családokat. És ehhez vissza tudunk lapozni, hogyha esetleg egy kicsit elkavarodnánk egy-egy jelenetben.
Így van, egyébként valaki kevésbé járatos az olasz nyelvben, akkor azért nagyon sok hasonló nevet találunk. Tehát akár mondjuk a P betűs neveknél is, és hogyha kicsit úgy elveszítjük a fonalat, akkor hirtelen azt se tudjuk, hogy most kinek a testvére, kinek a nagybátyja, kinek a gyereke. És ez szerintem egy nagyon jó ötlet volt, hogy ezt így az elején összeállították, nem tudom, hogy ki állította össze, számomra sem volt egyértelmű, hogy ez az írónőnek, vagy pedig a fordítónak, szerkesztőknek volt az ötlete.
Könnyed műként beszélgettünk erről, viszont azt el kell mondani a hallgatóknak, hogy azért nem annyira könnyed. Mert itt azért, ha már csak arra emlékeznek a kedves hallgatók, hogy te említed, hogy egy olyan korszakban vagyunk is, egy olyan országban, egy olyan telepen, ahol nincs gyámügy, nincs korlát, nincs senki fölött semmilyen hatóság. Az emberek önbíráskodnak gyakorlatilag a legtöbb élethelyzetben, és a gyerekek azok a családon kívül egy másodrangú szereplői az életnek. Azért igen kemény élethelyzeteket és szituációkat olvashatunk benne. Kiknek ajánljuk?
Alapvetően felnőtteknek ajánlanánk, de én amúgy azt mondanám, hogy 15 év fölött is tudnám ajánlani így fiataloknak. Egy az, hogy azért, mert egy kicsit közelebb hozhatja hozzájuk a történelem órán tanultakat, bár a történelem oktatásban alapvetően főleg a nápolyi világ, a nápolyi társadalom azért annyira nem jelenik meg, de hogyha valaki így akár filmekből vagy más könyvekből ismeri akár a mai nápolyi világot, és akkor tudja, hogy azért az mennyivel másabb, mint az észak-olasz életvilág. Viszont pont a gyerekek és a cselekmény miatt tudnám fiataloknak ajánlani, de egyébként minden korosztály számára, tehát itt a felnőtt korosztályra gondolok, hogy minden korosztályra, fiatalabbak, kevésbé fiatalabbak, vagy akár kicsit idősebbek számára, és azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, nagyon jó olvasmány lehet, és nem azt mondom, hogy szórakoztató, de egyébként meg szórakoztató, hiszen ez egy szórakoztató regénynek íródott mű. Viszont, hogy kicsit válaszoljak arra, amit mondtál, amit szerintem nagyon összefoglaltál, hogy milyen dolgokat tudhatunk meg belőle, hogy szerintem például az is nagyon hasznos, hogyha valaki kézbe vesz egy ilyen könyvet, akkor lehet, hogy sokkal jobban tudja értékelni a mai életét, a mai világot, mert tényleg el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen az, amikor az emberek büntetlenül megüthetik egymást, késve rátámadhatnak a másikra, és tényleg, ahogy mondtad, hogy önbíráskodás van, tehát ez a mai magyar jogrendszerben egy teljesen elképzelhetetlen dolog, bár ugye tudjuk, hogy lehet, hogy vannak olyan társadalmi csoportosulások, ahol ez természetes, de egyébként úgy általában nem. És akik szeretnek olyan könyveket olvasni, amelyek egy kicsit visszarepítenek a múltba, a közelmúltba, hiszen egy kortárs szerzőnek a művéről van szó, azok számára mindenképpen ajánlom, illetve azoknak, akik szeretik Olaszországot, szeretik az olasz kultúrát, és szeretnének egy kicsit ennek egy részével, itt a nápolyi résszel megismerkedni.
Valahogy szavakba is nehéz azt öntenünk, hogy miért letehetetlen a könyv, mert ez nem az a típusú könyv, hogy felénél abba hagyom, és akkor nem olvasom el, hogy mi lesz a lányokkal, vagy hogyan folytatódik az életük. Érdemes még azt is elmondani, hogy alapvetően úgy a saját bőrünkön érezzük, hogy az írónő valószínűleg hasonló helyről származhat, nagyon jól ismeri ezeket a telepi embereket, nagyon jól ismeri ezeket a pillanatokat, élethelyzeteket, akár az iskolából, akár otthonról, az étkezőasztal mellől, vagy ezekből az üzletekből. Úgyhogy ezért ennyit megfejthetünk talán, hogyha ezzel indítottuk a beszélgetésünket, hogy talán sejtésünk lehet arra, hogy volt közeli kapcsolata az ilyen telepi élettel, vagy a telepi arcokkal. És én azt gondolom, hogy tudnék csatlakozni ahhoz, amit mondtál, hogy akár fiatal felnőtteknek is ajánlható, vagy gyerekeknek is, mert vannak benne olyan részek, amelyben a felnőtté válásról ír. Arról, hogy mit érez mondjuk a teste változása kapcsán, és hogy ez mit okoz mondjuk egy lányban. Biztos vagyok benne, hogy népszerűbb a nők körében azért ez a könyv, vagy Elena Ferrante művei.
Valószínűleg igen, meg én azt gondolom, hogy a női szerzők úgy általában is népszerűbbek a nők körébe, de egyébként teljes mértékben igazad van, hogy mondod, hogy nagyon sok kérdésre, nagyon sok élethelyzeti kérdésre, hát nem is az, hogy választathat, de segít felismerni azt, hogy ez nem csak az én problémám, mondjuk egy 16-15 éves lánynak a problémái, vagy tényleg az ő élethelyzeti változásai, hanem úgy mindenkinek. Tehát, hogy igazából itt a két lánynak a példáján, illetve az ő baráti társaságuknak a példáján keresztül azért egy ilyen mini társadalmat mutat be, de ezeket a dolgokat a nagy társadalomra is ki lehet vetíteni, függetlenül attól, hogy nyilván ez egy ilyen kicsit, mintha zárt társadalom lenne, tehát egy szegény negyednek az élete, és itt lehet, hogy vannak a szegények között kicsit tehetősebbek, de ők még akkor is sem olyan tehetősek, hogy az olasz gazdag réteghez tartoznának, hanem egy kicsit jobb módúak, mint a többiek. Tehát most például itt konkrétan arra gondolok, hogy mondjuk valakinek van egy fűszerkereskedés, tehát lényegében egy boltja van, ahol ő minden nap fizikailag dolgozik, tehát nem egy nagy üzlet láncnak, hálózatnak a tulajdonosa, ahol megengedheti magának azt, hogy sok-sok alkalmazottal dolgozzon, hanem itt a tehetősebbek, akiknek mondjuk már autójuk is van, ők is ugyanúgy a mindennapokban dolgozó emberek, és itt sokszor megjelenik a két lány beszélgetésében azt, hogy ők szeretnének gazdagok lenni, és mit jelent számukra az, hogy gazdagnak lenni, és ugye számukra a gazdagság az ezt a képet takarja, és nem azt, ami egyébként ténylegesen a felső társadalmi réteghez tartozóknak az életvitelét jelenteni.
Nagyon érdekes tudok kapcsolódni ahhoz, amit mondtál, hogy mennyire zárt társadalmi kör ez, amihez szerintem senki nem akar tartozni, mert annyira mély szegénységben élnek, viszont nagyon jól átlátja ez a két lány ezt a társadalmi réteget, ezt a mély szegény telepi nápolyi embereket, viszont érdekes így az olvasás során arra rádöbbenni, hogy ők gyerekként mikor és hogyan találkoznak az élet nagy dolgaival. Például akár a megcsalással, például akár mondjuk a megőrüléssel, vagy akár mondjuk a politikával. Tehát ők azért kisgyerekek, és ez a mai életben is így van. Tehát alapvetően nincs új a nap alatt, hiszen a gyerekek az életük során valamikor, valahogyan ráeszmélnek a világ sötétebb oldalára is, vagy a kihívásokra, nehézségekre, vagy a világ emberi oldalára is, és ez is ott nagyon jól le van írva szerintem. Én bízom abban, hogy ha tovább olvasod majd a nápolyi regényeknek a folytatását, akkor a hallgatóknak elhozhatjuk a tapasztalataidat majd a következő könyvekről is.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban egy olasz kortársíró, Elena Ferrante nápolyi regények tetralógiájának első részéről, a Brilliáns barátnőm című művéről beszélgetett Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien. Búcsúzik a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!